Vítejte na tiskové konferenci při příležitosti oficiální návštěvy maďarského prezidenta České republiky. Vítám českého premiéra Andreje Babiše.
Dobrý den.
Také maďarského premiéra Viktora Orbána. Za českou stranu také vicepremiéra Karla Havlíčka.
Dobrý den.
A za maďarskou stranu ministra zahraničních věcí a obchodu Pétera Szijjártát. Pane premiére Babiši, poprosím vás o úvodní slovo.
Takže dobrý den, dámy a pánové. Já jsem nesmírně rád, že jsem tu dnes mohl přivítat předsedu vlády Maďarska a mého přítele Viktora Orbána. Těch důvodů je několik a já jsem se cestou do Ústí nad Labem dozvěděl, že Ústí nad Labem je pro pana premiéra to nejzajímavější místo v České republice, i když tady nikdy nebyl a je tady dnes poprvé. A proč to tak je, se dozvíte v rámci jeho vystoupení. Chtěl bych poděkovat samozřejmě panu premiérovi za pomoc. V rámci COVID-19 Maďarsko nám významně pomohlo. V první vlně nám poskytlo 150 ventilátorů, moderních ventilátorů a samozřejmě nám významně pomáhalo s vakcínami. Chtěl bych říct, že Viktor Orbán je velký obdivovatel České republiky. A obdivuje hlavně to, jak se České republice daří. To znamená, že obdivuje, že máme nejmenší nezaměstnanost v celé Evropě. Že máme nejmenší zadlužení ze všech zemí, se kterými sousedíme. Ano, nejnižší zadlužení než Maďarsko, Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko. A že máme skvělé veřejné finance a máme skvělý rating. Že máme skvělý růst HDP. Že z hlediska poměru HDP na obyvatele jsme už před Itálií a Španělskem, že jsme na 93%. I v tomhle jsme v regionu na tom velice dobře, že máme nízkou inflaci, 3,1%, že máme nízké daně, že máme nejvyšší platy z V4. A pan premiér o tom mluví často, mluví o tom na Evropské radě a mluví o tom samozřejmě i v Maďarsku. Já jsem se stal premiérem 6. prosince 2017 a prosil jsem pana prezidenta, aby nominoval vládu 13. prosince 2017. A proč? Protože 14. prosince 2017 zasedala Evropská rada. Evropská rada, kde sedí všichni prezidenti a premiéři. Často se o tom mluví, ale ten, kdo nebyl premiérem, tak neví, jak to tam funguje. A to je to nejdůležitější místo, kde prosazujeme, a já prosazuju samozřejmě české zájmy, a pan premiér Orbán prosazuje samozřejmě maďarské zájmy, ale prosazujeme společně ty zájmy. A to místo je důležité proto, že všichni musí souhlasit. A tam se nehlasuje. Tam se mluví o závěrech ty rady, které se tam čtou a potom xkrát se přepracují a potom se Charles Michel, předseda Evropské rady, zeptá, jestli ten všichni souhlasí a pokud s tím souhlasí, tak je deal dán. Na tomto místě my jsme společně s premiérem Orbánem, ale našimi kolegy z V4, a tehda to byl Peter Pellegrini a Mateusz Morawiecki, ano, 29.6.2018 V4 ráno jsme definitivně zamítli kvóty na ilegální migranty a definitivně jsme odmítli přerozdělování. Na tomto místě jsme v červenci 2020 4 noci a 5 dní bojovali za evropské fondy. A Viktor Orbán je zkušený, je už 30 let v politice a často jsem s ním mluvil o tom, jaké má doporučení. A to doporučení bylo vydržet, takže jsme taky vydrželi a vybojovali jsme 42 miliard korun navíc evropských fondů a už jsme dostali zálohu. Takže další věc je samozřejmě Green Deal. Žádný Green Deal nebyl podepsaný. Green Deal je politická dohoda, kde my jsme bojovali společně za to, aby jsme neměli závazek všechny členské státy 55% emisí CO2 do roku 2030. A vybojovali jsme průměr, takže průměr, ne ten závazek. A potom jsme bojovali za peníze z modernizačního fondu. A já jsem bojoval taky za slovo jádro, za slovo plyn, za slovo kůrovec. A tyhle všechny věci jsme vybojovali a ta hlavní bitva o těch nesmyslech viceprezidenta komise pana Timmermanse, které on navrhuje, o kterých jsme nikdy nejednali, čeká i příští českou vládu a další vlády. Já jsem včera psal dopis a taky jsem si SMS-koval v předsedkyni Evropské komise Ursula von der Leyen a předsedou Evropské rady Charles Michelem, že zkrátka tu analýzu, kterou udělala Evropská komise na vývoj emisních povolenek, že se vůbec netrefili. A že ty emisní povolenky, které jsou předmětem spekulací různých hedge fondů a bank a venture kapitálu, mají obrovský negativní dopad na náš průmysl a ty předpoklady se vůbec nenaplnily. A vlastně dopadají negativně na naše firmy a přenáší se to na naše obyvatele, protože od příštího roku samozřejmě může být ten dopad na ceny energii a bude velice negativní. Proto jsem požádal, aby tato téma byla zařazena na večeři 5. října, i když je to na programu Evropské rady 21. října. A myslím si, že nejsem sám v Evropské unii, který to chce řešit a potřebujeme rychlé řešení. Potřebujeme zamezit tímhle spekulacím, potřebujeme zkrátka zastropovat ty ceny, tak jak my jsme to udělali v Čechách pro teplárny, kde je to zastropované na 25 euro. A samozřejmě je to velký problém. My jsme dneska diskutovali s panem premiérem o plynu, o situaci v plynu. Ano, Maďarsko má úplně jinou pozici. Maďarsko neprivatizovalo plyn. Naopak, Maďarsko si koupilo u nás distributora plynu, my jsme tu firmu na plyn Transgas prodali, privatizovali jsme ji částečně ČEZ. Takže my nemůžeme jako vláda nakupovat plyn, jak včera Maďarsko uzavřelo smlouvu o dodávkách ruského plynu a v Evropě stále víc a víc lídrů mluví o tom, že jsme měli společně nakupovat ten plyn a samozřejmě ta situace není dobrá. Takže toto téma my musíme řešit a je vidět i dopady toho Green Dealu, že když nefouká vítr v Německu, tak dokonce Německo se vrací tím lignitovým hnědouholným elektrárnám. To jsou věci, které zkrátka musíme teďka urychleně řešit a my samozřejmě je řešit chceme. Já jsem byl nedávno v Maďarsku, zúčastnil jsem se demografické konference a byl jsem tam už podruhé a ano, tam odznělo to, co je pro nás důležité. Demografický vývoj. Děti, rodina, ne ta mantra Green Deal, evropské struktury, Evropský parlament a Evropská komise snad nezná jiné jméno než Green Deal. Ale o rodině, o tom, že v některých státech za pár desítek let bude více přistěhovalců než těch původních obyvatel, jaký je demografický vývoj v Evropě, že to je budoucnost Evropy, naše děti, naše rodiny, tak o tom se nemluví. No a samozřejmě z tohoto jsme hned u ilegální migraci, o které se taky moc nemluví. Občas média ukážou nějakou loď. Ale v roce 2015, když v Budapešti a v Maďarsku bylo 300 000 ilegálních migrantů, a paní kancelářka Merklová je pozvala a řekla, wir schaffen das, tak Maďarsko bylo jediné, které skutečně bránilo tu schengenskou hranici a postavilo ten plot, na který mimochodem i Řecko dostalo peníze, ale moc nefunguje. A tam v tomto roku přišlo 77 000 ilegálních migrantů. A kdyby ten plot tam nebyl, tak nejkratší trasa za sociálními dávkami do Německa jde přes Česko. Takže i díky tomuto plotu my tady nemáme tento problém. A to, že se neefektivně bojuje proti převadičům, kteří tam čekají v německých a v rakouských autách a kasírují v keši 3 500 euro od těch mládenců, to jsou všechno mládenci, tak samozřejmě to je realita, o kterých se z našich médií moc nedozvíme. My jsme xkrát mluvili o tom, jak řešit ilegální migraci. Jsme v tom aktivní, celá V4 a my dva jsme byli v tom vždycky neaktivnější. Takže je to téma, ke které se budeme vracet. Pokud někdo říká, že to není téma, tak já si myslím, že je to téma. A proto my jsme samozřejmě i v minulosti pomáhali zemím, které bojovali proti pašerákům, jako Severní Makedonie, kde máme 50 policistů, jako Srbsko, Slovinsko, Albánsko, a na základě mé návštěvy Maďarsku naše vláda schválila, že pošleme do Maďarska na hlídání toho plotu 50 našich policistů, kteří by tam měli působit do poloviny prosince. Takže nechci už dlouze mluvit. Maďarsko je i velký investor v Čechách. Známa firma MOL, známa firma Innogy. Náš vzájemný obchod je taky významný. Naše firmy tam investují. Takže já jsem velice rád, že pan premiér Orbán nás navštívil, a já jsem se cestou sem vlastně dozvěděl věci, o kterých jsem ani pořádně nevěděl. A jsem přesvědčen, že pan premiér vám je sdělí ve svým vystoupení. Takže moc děkujeme za tu návštěvu a je to jenom potvrzení naší spolupráce dvou premiérů, kteří tam společně jsou téměř 4 roky a kteří společně dokázali vybojovat pro své země věci v prospěch českých a maďarských občanů. Takže Viktore, ještě jednou děkuju.
Díky, pane premiére Babiši, a poprosím Viktora Orbána.
Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim. Tisztelt miniszterelnök úr, köszönöm, hogy itt lehetek. Tudják, az idei évben a V4-eknek a koordinálását Magyarország látja el. És önöknél pedig választások lesznek. És ugyan mi nem kívánunk beavatkozni semmelyik ország választásába sem, mert a csehek sorsáról majd döntenek a csehek, de egyáltalán nem bántam, hogy most jöhettem el ide önökhöz, és most tudtam tárgyalni az önök miniszterelnökével. Hálás vagyok, André, különösen azért, hogy a találkozó az Ústí nad Labemben történik. Önök ezt nyilván nem tudják, de van egy nemzedék Magyarországon, amely számára ez a hely az egy legendás hely. Én ehhez a nemzedékhez tartozom. És ezt annak köszönhetjük, hogy önöknek van egy fantasztikus írójuk, Vladimir Parál, és amikor én kezdő egyetemista voltam, akkor volt nagy sláger nálunk az a könyv, amit úgy hívnak csehül, hogy Milenci a Vrazi. És ezt a könyvet szinte minden velem egykorú egyetemista, vagy végzős gimnazista hallott róla, vagy olvasta. És nagyon örülök, hogy a fiatal koromat fölidéző városban történhetett meg most a találkozó. Nem csak a miniszterelnök úrnak mondtam, önöknek is mondom, hogy én 1988 óta vagyok nem csak a politikában, hanem benne a cseh-magyar kapcsolatokban is. 1988 óta követem, hogy mi történik önöknél Csehországban. És én emlékszem még arra, hogy 89-ben, amikor a Vencel téren volt az önök nagy pillanata, akkor ott a mi politikai pártunk, a Fidesz is képviseltette magát, sőt, két vezetőjét a pártunknak le is tartóztatták, azóta az egyikük az parlamenti képviselő az Európai Parlamentben, hosszú ideig magyar képviselő volt, tagja volt az egyik kormányomnak is, akit nagy nemzetközi nyomás hatására tudtunk kiszabadítani a cseh börtönökből még 1989-ben. Én még emlékszem a Karta 77-re, akiknek mindig is tiszteltük a cseh vezetőit. Én még jól emlékszem Havel elnök úrra, akivel szoros és baráti kapcsolatot ápoltunk, mint aféle antikommunisták és szabadságharcosok. Én emlékszem még, amikor Klaus volt önöknél a miniszterelnök, és meglepte a világot a gazdasági újításaival, és az önök mai köztársasági elnöke, Zeman elnök úr is kollégám volt, mint miniszterelnök még valamikor a 2000-es évek legelején. Én nagyon régóta figyelem a cseh politikát, és mindig is irigykedtünk önökre. Mindig is előttünk jártak egy-két lépéssel, és ez ma sincsen másképpen. És örülök, hogy az elmúlt években Andrej Babis lehetett a kollégám, aki az előbb felsorolt nagy cseh politikusok sorába illeszkedik. És vele egy különös versenyfutásban vagyok. És meg kell mondanom, hogy még nem állok győzelemre. De majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Versenyfutásban vagyunk, hogy ki tud alacsonyabb munkanélküliséget létrehozni. És önök valahol a 3%-nál vagyunk, mi most hoztuk le 4% alá. Előttünk vannak egy lépéssel. Szeretnénk utolérni önöket az eladósodottság alacsony szintjében. Bár az igazság az, hogy a kommunistáktól önök kisebb adósságot örököltek meg, mint mi, de attól még előttünk vannak. Kifejezetten irigyeljük önöket az ipar hozzáadott értékéért. Hát a cseh ipar még mindig a saját teljesítményével nagyobb értéket ad hozzá az előállított termékhez, mint mi magyarok. És sose értettem, hogy az miért van, hogy az önök miniszterelnöke képes az innovációra kétszer annyit költeni a költségvetésből, mint amire mi vagyunk képesek. Hiszen aki az innovációra többet költ, az nagy eséllyel megőrzi az előnyét. És az pedig végképp vonzó a magyarok számára, hogy az Európai Unió átlagos fejlettségéhez képest önök már nagyon közel vannak, szinte el is érik azt, 91 néhány százalék, és sajnos még csak a 71 néhány százaléknál vagyunk. Hát itt is van még mit ledolgoznunk. Úgyhogy én mindig szívesen jövök Csehországba azért, hogy tanuljak, megértsem, hogy mitől van az, hogy néhány fontos gazdasági mutatóban önök még mindig előttünk vannak. Az igazság az, hogy nem azért jöttem el ide, hogy fölmondjam önöknek ezeket a gazdasági tényeket, mert nyilván ezt önök is tudják. Hanem azért jöttem, hogy megerősítsem a V4-es együttműködésnek a cseh-magyar szárnyát. Ugyanis ha Csehország nem elkötelezett a V4 iránt, akkor a V4 nem fog működni. A Babis miniszterelnök úr elkötelezettsége Közép-Európa után, Közép-Európa iránt, és a V4 iránt nincs ott, akkor az egész V4 Csehország nélkül sánta kacsa. Vagy olyan szalajtós bicikli. Tehát nekünk a V4-ben szükségünk van Csehországra, a csehek erejére, és a csehek politikai befolyására is. Különösen igaz ez, mert az a meggyőződésem, és erről tárgyaltunk ma itt elsősorban, hogy a következő évtizedben fantasztikus lehetőségek előtt állunk. Szóval vannak persze veszélyek, ilyen a migráció. Alig ha hiszem, hogy megúsztuk a következő nagy migrációs hullámot. Föl kell készülni Európának, hogy Afganisztánból milliószám fognak kiáramolni az emberek. Ezeknek egy része a Balkánon keresztül Magyarországon át akar bejutni Európába. Én szeretném a cseheket emlékeztetni arra, hogy Magyarország a szerb déli határnál, szerb-magyar határnál nem csak Magyarországot védi, hanem Csehországot is védi. Egész Európát, benne Csehországot is védi. És ezért nem voltam szégyellős, és kértem arra a miniszterelnök urat, hogy adjon nekünk katonákat, vagy rendőröket, legalább 50-et, szerelje is föl őket, és küldje el hozzánk, hogy meg tudjuk erősíteni a határvédelmet, ha már Csehországot is védjük. És persze itt van még a pandémia is, majd meglátjuk, hogy ez hogy végződik. Vannak tehát veszélyek. De Közép-Európa egy fantasztikus lehetőségeket fölkínáló évtized előtt áll. A növekedésünk kétszer akkora, mint Nyugat-Európáé, és ha önök megnézik, lassacskán megfordulnak a viszonyok. Korábban azt gondoltuk, hogy a Közép-Európa nem tud boldogulni Nyugat-Európa nélkül, hiszen ők voltak a gazdagabbak, ott volt több a tőke, ott működött jobban a gazdaság. Ez ma megfordult. Ma az az igazság, hogy nyugat-európai gazdaságok nem tudnak működni Közép-Európa nélkül. Nincs sikeres német gazdaság Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia nélkül. Úgyhogy a következő évtized egy nagy, erős öntudatra ébredése lesz Közép-Európának, amikor rájövünk arra, megérezzük azt, hogy Közép-Európa valóban az unió gazdaságának a lokomotívja. Ezért meg fog nőni a politikai befolyásunk is, és a gazdasági befolyásunk is. Ez helyes, hiszen emögött teljesítmény van, ez így igazságos. De csak akkor tudjuk ezt érvényesíteni, hogyha a cseh-magyar együttműködés, a V4-eken belüli közép-európai együttműködés fönnmarad. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit az elnök, a miniszterelnök úr mondott erről az ITS rendszerről. Tudják, ez egy rendkívül bonyolult rendszer. A megértése is komoly kihívás. Én is gyakran fordulok ennek érdekében az önök miniszterelnökéhez, aki a pénzügyeket jobban érti. De a lényeg, hogy itt egy olyan rendszert akarnak ránk erőltetni, aminek az a lényege, hogy önök mindannyian, akik itt vannak, mindenki, az összes cseh ember, fizetni fog azért, mert háza van, és fizetni fog azért, mert gépkocsija van. Ezt egy bonyolult módon érik el, föl fogják emelni az árakat, és önöknek többet kell, meg nekünk magyaroknak is majd fizetni, és ezt mindenképpen meg kell akadályozni. Tehát én a fegyverbarátságra léptem Babis elnök úrral, hogy azt az ITS rendszert, amit most ránk akarnak erőszakolni, mindenképpen meg kell változtatni, mert egyébként önök a nadrágjukat is rá fogják fizetni. Nem csak önök Csehországban, mi magyarok is Magyarországon. Nem vagyunk hajlandóak extra adót fizetni azért, mert gépkocsink van, vagy azért, mert lakásban lakunk, vagy házunk van. Úgyhogy ezt mindenképpen meg kell akadni. Lehet, hogy a nyugat-európaiak luxusába ez belefér, de a mi életünkbe nem fér bele, és egyetértettünk abban, hogy közösen fogunk föllépni az első adandó alkalommal ennek érdekében a következő Európai Uniós csúcson. A cseh-magyar gazdasági együttműködésről még szeretném elmondani, hogy megtisztelő számunkra, hogy magyar cégeket is fogadnak a cseh gazdaságban. Köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy befektethetünk, és azt is köszönjük, hogy Babis miniszterelnök úr időszakában a cseh-magyar gazdasági együttműködés soha nem látott, soha nem látott csúcsokra ért föl. A kétoldalú cseh-magyar kereskedelem volumene az ebben az évben eddig 26%-kal bővült, és 330 cseh cég működik Magyarországon. 330 cseh cég működik Magyarországon, sok ezer embernek adva egyébként ezzel munka és kenyérkereseti lehetőséget. Úgyhogy tisztelt miniszterelnök úr, köszönjük szépen az együttműködés lehetőségét, mi ezt bővíteni akarjuk, ez jól megy most a telekommunikációban, jól megy a mezőgazdaságban, jól megy az energiaszektorban, szeretnénk ezt kiterjeszteni a hadiparra is, itt is vannak biztató lépések, és újabb és újabb területeken javasoljuk cseh és magyar cégek közös gazdasági föllépését. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy minden készen áll Magyarország részéről, hogy Andrej Babis kormányával szoros, baráti, józan és kölcsönös tiszteleten nyugvó együttműködést valósítsunk meg a jövőben, és Magyarország ez iránt elkötelezett. Köszönöm, hogy Usztyi nad Lábenben lehettem ma a miniszterelnök úrra.
Děkuji Viktoru Orbánovi, předsedovi vlády Maďarské republiky. Teď je prostor pro vaše dotazy. Česká televize jako první.
Myslíková, Česká televize. Já se chci ptát na ty policisty. 50 policistů vláda schválila jako pomoc s ostrahou maďarsko-srbských hranic. Vy jste říkal, pane premiére Orbáne, že jste o to žádal. Já se ptám, bude 50 policistů na hranicích stačit? Budete chtít víc?
Most elég lesz, de hogyha bekövetkezik a legrosszabb, és megindul az igazi nagy hullám és támadás Afganisztán felől, és a migránsok száma több százezerre fog nőni, akkor vissza fogok jönni, és még kérek.
Děkuji. Dovolím si otázku na pana premiéra Babiše. Pane premiére, podpoříte pana Orbána ve sporu s Evropskou unií o stavu vlády práva v Maďarsku?
My jsme to samozřejmě na Evropské radě řešili opakovaně. Není to jen záležitost Maďarska, ale je to i záležitost Polska. Dokonce jsme měli na to i speciální večeři, kde i pan maďarský premiér, i pan polský premiér chtěli jasně, aby Evropská komise řekla definici toho rule of law, jak se to měří. No, protože pro obě tyto země rozhodující je, jak se k tomu vyjádří Evropský soud. A ne Evropská komise, která samozřejmě, nebo Evropský parlament, který je pod politickým vlivem různých evropských frakcí, které by samozřejmě asi rádi viděli nějaké jiné premiéry v Polsku nebo Maďarsku a samozřejmě i v Čechách.
Tak, děkuji. Další dotaz. MTVA.
Jó napot kívánok, Jó Csaba vagyok, üzem egy két kérdésem lenne, az egyik a miniszterelnök úrhoz, Orbán Viktorhoz, illetve Szijjártó Péter külügyminiszterhez. Miniszterelnök úr, folytatódhat-e a V4-ek gazdasági sikertörténete? Tud-e folytatódni úgy, hogy Európában egekben az államadóság, az infláció is elszabadult, és ugye, ahogy ön is említette, itt a migráció, következő migrációs hullám, akár több millió afganisztáni menekült el. Szijjártó Pétertől pedig kérdezném, hogy ugye az ukrán-magyar kapcsolatokban hát egy újabb csörte kezd kialakulni, hiszen ugye tegnap megkötöttük a hosszú távú gázszállítási szerződést, és ez nem tetszett az ukrán félnek. Most legutóbb ugye az a hír járja, hogy a kijevi magyar nagykövetet is behívták. Mi a véleménye, mi az álláspontja? Köszönöm szépen.
A külügyminiszter úr hozzájárul, akkor a második kérdését szeretnék válaszolni. Ebben az ügyben még nem szólaltam meg. Szeretnénk nagyon világosan és egyszerűen fogalmazni. Magyarország egy szuverén ország. Attól veszünk energiát, így gázt is, akitől akarunk. És mi döntjük el, kizárólag mi döntjük el, hogy ezt az energiát milyen útvonalon szállítjuk Magyarországra. És amikor döntünk a lehetséges útvonalak közül, választunk közülük, akkor egyetlen szempontunk van. Hogy melyik garantálja a legnagyobb biztonságot. És ahol a legbiztonságosabban tudunk szállítani, ott szállítunk, és ebbe senki sem szólhat bele. Úgyhogy azt kívánjuk az ukránoknak, hogy küzdjenek meg a saját problémáikkal, de bennünket ebből hagyjanak ki. Ez egy olyan ügy, ami az Ukrajnának nincsen semmi köze. Ez egy magyar szuverenitási kérdés. Ami a gazdasági sikertörténetet illeti, mi közép-európaiak sikerre vagyunk ítélve. Tehát ha hagyanak bennünket, akkor mi boldogulunk. Mi nem kérünk semmilyen extra segítséget. Mi egy fair elbánást kérünk. Az például nem fair, hogy a pandémia nagy megrázkodtatásának a leküzdéséhez elhatározzuk, hogy minden tagállamnak adunk pénzügyi segítséget hitelformájában. Van olyan ország, amelyik ezt megkapja júniusban, és vagyunk 80, akik még mindig nem. Ez nem a pénzről szól, mert pénzhez az ember hozzájut a pénzügyi piacokról is, hanem arról, hogy nem egyenlőek a versenyfeltételek. Maga az Európai Bizottság különbséget tesz országok között, van akinek hamarabb ad, van akinek később, és akinek később ad, az versenyhátrányba kerül. Ez nem fair. Tehát ha az Európai Unió a jövőben nem különböztet meg bennünket hátrányosan, hanem csak az egyenlő elbánást megadja, ha nem él vissza a hatalmával, hanem korrektül viselkedik, akkor Közép-Európában a sikertörténet folytatódni fog. Nekünk magyaroknak, itt a miniszterelnök úr nevében nem beszélek, nekünk három nagy csatánk van Brüsszellel. Három nagy csatánk. Az egyik az a migrációról szól. Ők migránsokat akarnak, mi meg nem akarunk. A második az LMBTQ ügyekről szól. Mi nem akarunk a gyereknevelésre beleszólást engedni a szülőkön kívül semmilyen aktivistáknak. Ők ehhez ragaszkodnak, be akarják küldeni az LMBTQ aktivistákat a mi iskoláinkban ugyanúgy, mint hogy ez náluk megy. Ezt mi nem akarjuk. És a harmadik, olyan zöld politikát csinálnak, hogy a magyar és közép-európai embereknek a gatyája is rá fog menni a magas energiára. És ezt mi nem akarjuk. Ez a három csatánk van. Energiára, LMBTQ és migráció. Ezt a három csatát nekünk meg kell nyernünk. Ez előföltétel, hogy folytatódhasson a közép-európai sikertörténet. Bocsánat,
ennél jobban nem tudtam.
Tak, děkuji. Další dotaz má televize Prima, CNN Prima News.
Dobrý den, Sabina Dračková, CNN Prima News. Já mám dotaz na vás, pane premiére Orbáne. Vás už tady dnes po třetí vlastně nějakým způsobem konfrontovali demonstrující. Nakonec jste se ani nevyfotili nahoře na té větruši. Oni kritizují vaši politiku, mluví dokonce o tom, že jste fašista. Tak mě by zajímalo, co na to říkáte, protože vy jste vlastně sám řekl, že jste přijel na jakousi přátelskou návštěvu, tak jestli vás to překvapilo, protože předpokládám, že u vás se takto tváří v tvář v takové konfrontaci úplně často nesetkáváte.
Örültem ennek. Én 26 évért éltem a kommunista rendszerbe. És ott az emberek nem mondhatták el a véleményüket. És most meg elmondhatják. És mi ezért harcoltunk. 88 óta vettem részt az antikommunista ellenállásba, és csak azért küzdöttünk, mint szabadságot, hogy emberek elmondhassák a véleményüket. Ez néha kényelmetlen. Néha mondanak olyat, amivel én nem értek egyet. Olyat is, amit nem találok méltányosak, de ez mellékes. A lényeg az, hogy elmondhatják a véleményüket. Ezt akartuk. Úgyhogy ez ezzel jár. Ez egy ilyen szakma. A magyarok azt mondják, hogy aki fél, az ne menjen az erdőbe. Aki nem tudja elviselni, hogy másnak más véleménye van, és azzal szembesítik, az nem menjen miniszterelnöknek. Válaszol másik szakmát.
Tak, děkuji. A poslední dotaz, Radiožurnál.
Dobré odpoledne, Bachorík, Český rozhlas. Já bych měl dotaz na pana premiéra Babiše. Jedná se migračních kvót. Vy jste se v minulosti vyjadřoval v tom smyslu, že jste se zasadil o jejich zrušení. Chci se optat, o jaké kvóty se jednalo, když Evropská rada v roce 2018 žádné trvalé kvóty nepřijala. A druhý poddotaz, jak vnímáte to, že se o ty kvóty zasadili i jiní, například Donald Tusk. Nezveličujete trošku ten svůj úspěch? Děkuju.
Určitě ne. Dokonce máme na to video. Já chápu, že vám to vadí, že to říkáme. Je to pravda. Dokonce máme fotku, kde jsme se ve 4 ráno fotili. Jako takhle máme ruce na sebe, než 4 premiéři, kde jasně říkáme, že jsme definitivně zamítli povinné kvóty a že jsme souhlasili jenom s dobrovolným přerozdělováním migrantů. Jo, takže je to tak, jak to říkám. Pan premiér Orbán tady to může potvrdit. Bojovali jsme celou noc. A ta Evropská rada byla i přerušena. Víte, tam sedíme sami. tam musíte i umět jazyk, musíte umět vystoupit, musíte se angažovat a my jsme bojovali jako V4, ale nejhlasitěji jsme bojovali my dva s premiérem Orbánem, takže je to přesně tak, jak to říkám. Je k tomu fotodokumentace, je k tomu video, takže pokud to někdo zpochybňuje, je to samozřejmě nesmysl a nepravda.
Ha megengedik... Szóval gyakran van úgy, hogy úgy harcolunk a Európai Tanácsülésen, mint a atléták, amikor váltót futnak. Nem tudom, önöknek föltűnte már, hogy a legnehezebb kérdéseket az Európai Tanács állandóan csak éjszaka tárgyalja. Miért nem reggel? Amikor van idő. Amikor mindenki friss. Akkor nyugodtan lehetne beszélni. De nem. Minden nehéz ügy csak este kerül napirendre. Óriási nyomás alatt vagyunk. Csak éjszaka tárgyalunk. És ez olyan, mint a maratonfutás. Aki kitartóbb, az győz. És a V4 azért fontos, mert a váltóbotot oda tudjuk adni egymásnak. És akkor legutóbb az elnök úr könyvében is, miniszterelnök úr könyvében is felidézett eset történt, akkor ilyen váltófutásban voltunk, Babis miniszterelnök úr és jó magam. Amíg én bírtam felemelni a kezem, addig én vétóztam, amikor már én nem bírtam, akkor ő vétózott, és aztán éjszaka, Európa legfontosabb ügyében, értik ezt? Európa legfontosabb ügyeiben éjszaka 3-kor, 4-kor. Micsoda dolog ez? De nem ezért akartam hozzászólni, hanem azért, hogy a cseh embereknek elmondjam röviden, hogy ez a játszma miről szól. Mert az, hogy kvótának hívják ki a kvótát, annak nincs jelentősége. A jelenség a következőképpen néz ki. A nyugatiak nem tudják, vagy nem akarják megvédeni a határaikat. Beengednek ellenőrizetlenül 10 és 100 000 szám, sőt millió szám migránsokat. Majd eljönnek egy éjszakai ülésre, és azt mondják, itt van a nyakunkon ez a sok migráns, akiket ők engedtek be. Hát nem, nem igazságos, hogy mindenki nálunk van. Osszuk szét őket egymás között. Az az igazságos. És akkor mi azt mondjuk a miniszterelnök úrra, hogy nem, az igazságos az, hogy mindenki védje meg a határát. És aki nem tudja megvédeni a határát, az kérjen segítséget. Mert mi segítünk és megvédjük. És aki nem tudja megvédeni, vagy nem kér segítséget, és begeni a migránsokat, viselje a következményét. Azokat nem lehet szétosztani közöttünk. Mindegy, hogy ezt kvótának hívják, vagy bármilyen más nevet találnak. Ja, a lényeg ez? Ők beengedik, aztán ránk sózzák. A javát persze kiválogatják, mondanom se kell, a maradékot meg ránk akarják sózni. Ez nem eljárás, ez nem lehetséges. Nekünk erre nemet kell mondani. Ezért világosan meg kell mondanunk, kvóta, kötelező kvóta nem lehet, és örülök, hogy Csehország e tekintetben egyetért Magyarországgal.
Plni?
To tvrzení, které jste teďka deklaroval, co je nepravda, je hlavně nepravda v tom, že Donald Tusk byl předseda Evropské rady, pane redaktore. A předseda Evropské rady moderuje lídry. Nemůže tam říkat svůj názor. Takže je to nepravda. Vybojovali jsme to my V4 a my dva byli nejaktivnější a V4 ráno jsme to definitivně zabili, ty nesmyslné kvóty.
Děkujeme, dámy a pánové. To je konec tiskové konference. Děkuji hostům a vám všem, že jste přišli. Krásný zbytek dne a nashledanou.